Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 84. Zsoltár első versét. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene!
Kérjük Isten tovább énekszóval. Helyünkön maradva énekeljük a 215. dicséret első három versét. A 215. dicséret első verse így kezdődik: Eltévedtem, mint jó.
Amen.
Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen.
Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten szent igéjét, amint írva található Máté evangéliumának 19. részében a 16-tól a 26. versig terjedő szakaszban. Isten igéjét nyitott szívvel, engedni kész lélekkel, leülve hallgassa a gyülekezet.
A gazdag ifjú oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte.
Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?
Ő így válaszolt neki.
Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
Az megkérdezte.
Melyeket?
Jézus így felelt.
Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fel a barátodat, mint magadat.
Az ifjú erre ezt mondta.
Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem?
Jézus így válaszolt neki.
Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem.
Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak.
Bizony mondom néktek, hogy a gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.
Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak.
Akkor ki üdvözülhet?
Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik.
Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Helyünkön maradva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te szeretetedet, a te irgalmadat, hogy megtartottál ez idáig bennünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk most a te színed előtt. Köszönjük neked ezt a csendet, hogy megállhatunk előtted. Köszönjük, hogy ezeket a drága gyermekeket is elhoztad most ide, a szülőket is, a nagyszülőket is, a gyülekezeti tagokat. Hálát adunk neked, Urunk, azért is, hogy eljöhetett közénk most messzi honból a te szolgád. Köszönjük, hogy egészségben elhoztad őt ide, és hogy te akarod megáldani az ő szavait. Kérlek te add, hogy hadd juthasson ez a mi szívünkig, hogy hadd tudja áttörni azokat a falakat, amelyeket még nem akarunk oda tenni a te lábaid elé, a te kereszted alá, Úr Jézus. Köszönjük neked, hogy te a megváltó kegyelmeddel oda áldoztad a te életedet. Köszönjük, Urunk, hogy te a mi bűneinkért haltál meg, és hogy nekünk lehetőségünk van arra, hogy elfogadhassuk ezt, és így örök életünk lehet. Köszönjük neked, hogy ilyen irgalmas vagy, és ennyire szeretsz bennünket. Urunk, hadd könyörögjünk még azokért az itt lévőkért, akik talán most hallanak először rólad, és nem tudják még, hogy mit jelent az, hogy hozzád tartozni, hogy téged elfogadni. Kérlek, te nyisd meg az ő szívüket, hogy hadd fogadhassanak be téged, és hadd lehessen ezáltal örök életük. Köszönjük, Urunk, hogy te mindenek fölött vagy, és te le akarod győzni bennünk a szeretetlenséget, az önzőségeinket, a gőgösséget, ami az én szívemben is benne van, de könyörgünk azért, hogy te legyél itt ma közöttünk ezen a délelőttön, és te adj nekünk tiszta és világos látást, hogy megérthessük, hogy ne az otthoni dolgokon járjon a fejünk, hanem igazán tudjunk odafigyelni arra, amit te üzenni szeretnél ma nekünk. Amen.
Ige hirdetésre készülve, helyünkön maradva hallgassuk meg a Csomasztott Kálmán kórus szolgálatát. Vezényel Dóci István.
Kedves testvérek, bizonyára tudják, ezért nem is taglalom részletesebben, hogy nagy nap volt a tegnapi zenetörténetünk legnagyobb zeneszerzője, Johann Sebastian Bach születésének 330. évfordulójára emlékeztünk. Szerte a világon, utcákon, plázákban, bevásárlóközpontokban megszólalt Bachnak a zenéje, és úgy gondoltuk, hogy mi is megemlékezünk itt, hiszen ez sokkal szentebb hely erre a célra. Most nem szeretném Bach életművét ismertetni, mert akkor itt lennénk még este is. Csak egyet emelnék ki, ami viszont rendkívül fontos. Az ő életét kezdettől fogva áthatotta a mélységes Istenhit. Napi kapcsolatban volt Istennel, nagy művei így születtek, közreműködésével. És az az ének, amit most el fogunk énekelni, természetesen az ő szerzeménye, az Isten útja, biztos út, így kezdődik, csak ő rá bízom, éltem. Szent igéje a tiszta kút, mely üdíts táplál engem. Úgy érzem, hogy ennek jegyében élte egész életét. Tehát hallgassák meg akkor ezt a művet most kórusunk előadásában.
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétődt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, az élő Istennek hozzánk szóló igéjét ma, a Lukács evangélium a 19. fejezetéből, az első 10 versből fogom olvasni. Az élő Isten hozzád ma a Lukács evangéliuma 19. fejezetének első 10 verséből fog szólni. Kérlek, álljatok fel, és alázatos szívvel és figyelemmel hallgassuk az igét. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadba kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus azonban előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, ime vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, visszaadom neki a négyszeresét. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Drága testvérek, szeretettel köszöntellek benneteket. Dél-Erdélyből, Hátszeg nevű kisvárosból érkeztem. 500 kilométerre Székesfehérvártól, és szeretnék utalni arra, hogy 3 kilométerre a lakásomtól van egy csodálatos hely, ahol egy csodálatos regény íródott és játszódott le a valóságban. Erről említést fogok tenni, de legelőször én arról szeretnék beszélni innen a szószékről az evangelizáció sorozat kezdetén, hogy ezen a mai vasárnapon és ezeken az estéken, amik sorra következnek, Isten benned nem azt az embert akarja megszólítani, amelyik most itt ül szépen felöltözve a templomba. Otthon elkészült erre az Isten tiszteletre, szépen felöltözött, rendben van a haja, rendben van az öltözete, rendben van a sálja, rendben van a szoknyája, ki van boxolva a cipője, Isten nem ezt az embert akarja megszólítani. Drága testvérek, fiatalok, tudjátok, hogy amikor házasság kötődik, hány ember köt házasságot? Hány? Mondják lent, hogy 2. Na látjátok, ez a baj. Ezért vannak a válások. Mert egy házasságnál 2 ember köt házasságot. Olvastátok a Szentírásba valamikor, hogy van belső ember, a szív rejtett embere? 2 ember van. Van egy külső ember, ez a színész ember. Sokszor kérdezem emberektől, mi a neved? Mondja Kovács János. Lakatos Lújza, mondom, ne a fenő nevedet mond. Ne a fedő nevedet mond. A Bódis Miklós az egy fedőnév. Rejt valakit, akiről csak én tudok. És drága testvérek, amikor itt vagy az Isten tiszteleten, Isten nem ezt a külső színészembert akarja megszólítani, aki ül a padba, és odaállok a templom ajtó elé, és kiáratnál kezet fogok veled, és megkérdezem tőled, hogy hogy vagy, te a szemembe mosolyogsz, és azt mondod, köszönöm, tiszteletes úr, jól vagyok, és csak te tudod egyedül azt, hogy mi maradt otthon belül a küszöbön. Na, drága testvérek, az Istent ez az ember érdekli. És az Isten ezt az embert akarja benned megszólítani, aki otthon vagy. Van egy ilyen magyar nóta, ismeritek? Befele hult minden könnyem, mostanig sose láttak sírva, az irigyelt szerencsémnek talán ez a titka. Befele hull minden könnyed, nem látnak sírva, eldugott helyeken sírsz, és irigylik a szerencsédet, de jól megy dolga. Nincs semmi baja, és közben testvérem belül csak te tudod azt, hogy mi van. Drága testvérek, 4 évig Erdélyben egy olyan gyülekezetben szolgáltam, ahol a gyülekezetben nem volt iható a kútvíz, a forrásvíz. Sós volt a víz. És az emberek az épület mellé betontartályokat építettek, az esővizet belevezették, és az állatokat abból itatták, abból mostak. És a kút vége, a falu végén volt egyetlen egy kút, amely iható volt, viszont oda meg ritkán jártak ki, mert minden családban évente 2500 liter bor lett. Következő évre meg kellett ürüljön a hordó, mert következett az új termés, és inkább a pince az közelebb volt, mint a kút. És drága testvérek, kiártak némelyek a falu végére vizet meríteni, és egy időben elkezdtek betegedni az emberek a faluban. És amikor már a harmadik ember is meghalt, akkor kijöttek az egészségügyiek, hogy mi baj van a faluban. És megállapították, hogy a falu végi kútnak a gyönyörű, szintiszta, kékes, zöldes vize meg van fertőzve. Kiszivattyúzták a vizet, és akkor látták, hogy mi történt. A kútnak a kávájába berepült egy fekete holló, a szél a kút káváját becsapta, a holló vergődött, nem tudott kijönni, beesett a vízbe, leereszkedett a kútnak az aljára, és ott elkezdett oszlani. Kívülről minden jól nézett ki. Kívülről nagyon szép volt, és nagyon tiszta volt a víz, csak a mélyen ott rothadt a varjú. A mélyen ott rothadt a varjú, és amíg a varjú ki nem került, addig fertőzés van, testvérek, és halál van. És halál van. Tudja valaki a Bethesda tavánál, Jeruzsálem kapujánál, mikor következett be gyógyulás? És hogy milyen volt a Bethesda tava? Tudjátok, hogy milyen? A Bethesda tónak az aljára le volt rakodva körülbelül egy 60 cm-es iszapréteg. És azon felül pedig volt egy méteres tiszta víz. Ha ránézett az ember a Bethesda tavára, azt mondta, hú, de vagány, hogy megfürödnék benne? És az ige azt mondja, de időnként angyal, angelos, Isten küldött egy küldöttet, alászállott a vízre, és bekavart, megkavarta a vizet, felkavarta az iszapot alulról, és azt mondja, amikor összekavarodott a lenti mocsok a fenti színészélettel, akkor aki elsőnek lépett, meggyógyult akármilyen betegségbe volt. Nem akarnál ma te belelépni először a vízbe? Drága testvérek, tudjátok, hogy mit ír a Biblia jelenések könyve, hogy hogy jön el az Antikrisztus ebbe a világba? Azt olvassuk, hogy megjelenik majd egy fenevad, és a fenevad hátán egy mesztelen nő. A nagy parázna, nézzétek meg, egy autó eladásához mi kell? Egy félig mesztelen nő. Egy Celine Dion parfümhöz mi kell? Egy félig mesztelen nő. Egy Avon termék eladásához, egy mixer eladásához mire van szükség a reklámba? Egy mesztelen nőre. Megjelenik a fenevadon a nagy parázna, és az ige azt mondja, hogy egy kelyhet tart a kezébe, és a kehelyben ott van a szenteknek a vére, akik nem tudott átvágni. Azokat megölte. És az asszony meg van részegedve, tiszta vér a szája, mert a szenteknek a vérétől vadul be. És drága testvérek, a homlokára fel van írva egy név. Az érdekes az, hogy az újfordítású Biblia nem adja ezt az új nevet, de Károli Gáspár a legnagyobb magyar, mert ő volt a legnagyobb magyar, mert Bibliát adott a kezünkbe, testvérek. Károli Gáspár a legnagyobb magyar. És a homlokán ott volt egy név a nőnek. Valaki tudja ebből a templomból a nőnek a nevét, ami a homlokán van? Az mondja hangosan. Köszönöm szépen. Titok. A nagy parázna homlokán ott van a titok, és a titok pusztít el téged. A fekete varjú pusztít el téged. A bent lerakodott iszap tesz tönkre téged, amiről senki sem tud. Nézzétek meg Dávidot. Megkívánja a legjobb barátjának a feleségét, magához hivatja a nő, terhes lesz, és Dávid levelet ír, és szinte látom, hogy lezáratlan borítékba küldi a fértő ki a frontra, állítsátok ezt az embert az első sorba, hadd halljon meg, Hitteus úriás meghal a fronton, Dávid elveszi az özvegyet, megszületik a kisgyerek, az övé magára iratja névileg, és egész Izrael azt mondja, micsoda vagányfiú ez a Dávid. Figyeljétek meg, meghalt a barátja, felkarolja az özvegyet, elveszi az árvát, felneveli, de micsoda kegyelem az, hogy Isten adott egy Nátán prófétát Dávidnak, aki megjelenik és elmond egy kis történetet egy bárányjal. Akit a gazdag elvesz a szegénytől, és Dávid azt mondja, aki elmerte venni a szegény ember egyetlen bárányát, halálnak halálával lakozzon, és felkavarodik a víz Nátán, azt mondja, te vagy az az ember, Dávid. És Dávid, tudjátok, hogy mit ír az 51. Zsoltárba? Amíg elhallgattam a bűnömet. Amíg elhallgattam a bűnömet, nem volt nyugtom se reggel, se éjszaka. Drága testvérek, ezért van a depressziótok. Ezért van a gyomorfekélyed. Ezért van a szívritmus zavarod. Ezért vannak a vérnyomások, testvérek. Mert ott van a varjú és fertőz. És amíg ott lesz, az életedben sem békesség nem lesz, a szemed soha nem lesz tiszta, a homlokodon mindig az lesz felírva, amikor rádnéznek az emberek, hogy titok, az Isten papjának ez volt felírva a homlokára, hogy szentség az Úrnak. Ez van a homlokodra ráírva. Szentség az Úrnak. Odaszámba az Istennek. Egyedül az Istené. A megszentelődés útján jársz. Vagy pedig éled a kettő szkizofrén életet. Egy kívül, és egészen más belül. Azért mondtam, mert a Duna Televízió a múlt vasárnap egy gyönyörű filmet, nemzeti ünnepünkön egy gyönyörű filmet tűzött műsorára a szegény gazdagokat Jókaitól, és Háczegtől 3 kilométerre játszódik ez a regény. Én jártam abban az alagútban, amelyiken a Fácia Negra menekült. És kedves gyerekek, figyeljetek, mert ez egy nagyon érdekes Zorro típusú történet, ugyanis egy báróról szól, Nopcsa báróról szól, aki Háczegtől 3 kilométerre ott van a gyönyörű kastélya, most is, ott áll a retyezát alatt, és ő volt Hunyad megye főispánja, de ugyanakkor ő volt a híres Fácia Negra, ami lefordítva magyar nyelvre ezt jelenti, hogy a fekete arc. És ő nem olyan Fácia Negra volt, mint Zorro, mert Zorro egy nemzeti hős volt, meg segítette a lakosságot, de ez a Fácia Negra, ott van a képe a Dévai Múzeumban, ez egy sunyi alak volt, és nagyon gyűlölte mindenki, főispánként is, és nagyon féltek tőle az emberek. És soha nem tudták azt, hogy hogy létezik az, hogy a Fácia Negra mindig tudja, hogy hol megy az aranyút, tudja, hogy hol kell lecsapni, minden információval rendelkezik, hát egy főispán egy megyébe gondolom, hogy tudott mindent. De amikor kiment a főispáni hivatalból, akkor átöltözött fekete arcnak, lecsapott az aranyra, aztán volt egy csodabarlang bejárata és egy 3 kilométeres alagút, ahol lóval lehetett közlekedni, lóháton, és megérkezett az alagút a kastélyának az aulájába, ott kifogadta a lovát, átöltözött Nopcsa bárónak, és a felső emeleten fogadta a csendőrök jelentését, hogy Fácia Negrát megint elszalasztottuk. És a Fácia Negra ő volt. És egyszer egy árulás következtében az alagútba beszorították, nem volt már menekülési lehetőség, ott felhalmozott élelmiszert, az olajokat kiborította, meggyújtotta, hogy hát, hogyha ki tud menekülni, és amikor nem lehetett, akkor pedig főbe lőtte magát, és úgy lőtte főbe magát, hogy akkor még nem volt DNS vizsgálat, úgy lőtte főbe magát, hogy a feje teljesen széjjel ment, Csak az volt az érdekes, drága testvérek, hogy azon a napon, amikor Frácia Negra meghalt az alagútba, eltűnt Nopcsa báró. A kérdés az, hogy te melyik vagy, Nopcsa báró főispán vagy Frácia Negra. A belső emberedet keresi az Isten, és a világirodalomban még van egy ilyen regény, gyönyörű szép Oscar Wilde-nak olvassátok el Dorian Gray portréját. Aki soha nem öregszik. Aki soha nem öregszik, de egy elrejtett szobába van egy képe, és ahány bűnkövet el, ott a férgek már jönnek ki a szemén, meg eszik meg. Ő azt látja. Ő azt látja a belső embert. Drága testvérek, nézzetek meg egy embert itt a Bibliában, akit én most úgy tudnák leírni, hogy Jerikó pénzügyminisztere, volt egy BMW-je, egy Audi-ja, egy Mercedes-e, villája a Rózsadombon, nyaralója a Balatonon, bankszámlája Svájcba, borpincéje Tokajba, és ez az ember mégis kimegy, hogy nézzen egy mezitlábas koldust, ahogy átmegy Jerikón. Mi vitte ki? Mi vitte ki ezt az embert? Hallottatok ti a belső ürességről? A belső lelki üresség. És ma nagyon komolyan szeretném nektek elmondani, ha a belső lelki ürességedet nem tölti be a názáreti Jézus, az Istennek a fia, akkor majd a Facebookról, meg a pornófilmekről, meg az internetről be fogja tölteni a moslék. Akinek nincs tiszta vize, az majd olyan szomjas lesz, hogy letérdel és iszik a pocsolyából. Nem a pocsolyákból iszol? Ismered az élő víznek a forrását? Ismered azt, hogy az Isten országa nem evés és ivás, hanem Szentlélekbe való öröm? Annyian kérdezik, amikor evangélizálom a román vidékeket, Ukrajnát, Szlovákiát, Magyarországot, és szinte egész évben el vagyok utazva egy-egy evangélizáció után, aztán Miklós testvér, inni szabad még? Kocsmát működtetni szabad? Üzletet kinyitni szabad vasárnap? Diszkóba menni szabad? Zenét hallgatni szabad? És mondom, drága testvérek, ne ezt kérdezzétek tőlem, hanem mondjátok meg őszintén, tiszteletes úr, üres vagyok belül. Ez a probléma, testvérek. Ez a probléma. Üres vagyok belül, nincs belül békességem, nincs belül örömem, és ilyenkor történik meg az, testvérek, hogy az ember letérdel és iszik a disznók moslékos vájújából, mert nem lehet elbírni a benti ürességet. Egyszer meghívtak, Isten, erről majd beszélek ezen a héten, 2004-ben, 4 év készülés után számomra, aki végig magyar iskolába tanultam 17 éves koromig, 17 évet, vagyis 25 éves koromig, tehát 17 évet színmagyarul végeztem Erdélybe, és nem tudtam románul, és úgy szerettem a románokat, mint a cipőmbe a szeget. És Isten levitt engem egy szinte tiszta román vidékre, és 2 év térdenállás és imádság után kinyitotta a kaput a románok felé, és azóta évente úgy 70 színromán gyülekezetet evangélizálok végig. Egy-egy este 500-700, de van olyan, hogy 1200 és 10000 román előtt is hirdetem az igét. A legnagyobb magyar falu, Avram Jánku szülőfalujába, pódiumokon, ahol a román nacionalisták hergelik a románokat ellenünk. Én magyarul énekelek ott, meg hirdetem a románoknak Isten igéjét, és ébredés van, testvérek, a románok között. És volt olyan eset is, amikor Avram Jánku szülőfalujába este kijöttem a sötétbe, és hallottam, hogy 2 román móca a sötétbe nem látott, beszélget a hátam mögött, és azt mondja, ha itt lett volna ma este Ábrahám Jánku, más véleménye lett volna a magyarokról, ha látta volna ezt a magyart vergődni itt a mi lelki üdvösségünkért. Gondolom, nekünk is más lett volna a véleményünk Ábrahám Jánkuról, de drága testvérek, én itt tapasztaltam meg azt, hogy az Isten le tudja bontani a szlovákokkal való falat, a szerbekkel való falat, a román, a Trianonkor felemelt falat. És Jézus a megoldás. És elmentem, testvérek, egy Isten háta mögötti kis román faluba meghívtak, és megdöbbenve láttam, mikor bementem, hogy kb. Mind itt, ti kedves fiatalok, fenn a karzaton, 150 fiatal van ebben a faluban az Isten tiszteleten. És nagyon hamar lelohatta a lelkesedésem, amikor a hátsó sorban megláttam azt, hogy vagy 15 fiatal tökmakszotyit eszik, rágóznak hátul, és az engem meghívó lelkészt az annyira feldühítette, hogy amikor sorra kerültem a szolgálattal, akkor feláll és azt mondja, hogy na gyerekek, fiatalok, most ki a rágót a szájból, és a tökmagot félre rakjuk, hallgatjátok a tiszteletest, és felmentem a szószékre, és mondom, hogy Niku testvér, hagyjat, hogy rágják. Mindenki csodálkozva rám nézett, és azt is elmondom, testvérek, hogy miért kell rágni. Az első kérdésem a gyülekezetben a felnőttekhez az, hogy hány érzékünk van, testvérek, egy egészséges embernek. Hány érzékkel született egy egészséges ember? Nem? Melyik a hat? Én ötöt tudok. A tapintás, az ízlelés, a szaglás, a hallás és a látás. Öt érzékkel születtünk, de testvérek, a helyzet az, hogy oda megy a gazdag ifjú az öt érzékkel, a kicsik olvasták Jézushoz, és azt kérdezi tőle, hogy Jézus, milyen handicapen van még? Milyen fogyatkozásom van? Hiszen megvan az öt érzék, csak van egy problémánk, testvérek, hogy az öt érzékkel nem tudjuk megragadni az Isten országát. Oda mi kell? Mi kell az Isten országát megragadni? Úgy van, hit. Hit kell, az meg az Istennek az ajándéka. Ezért hunyom be a szemem, mikor imádkozok, mert ha egy alkoholistáért imádkozok, behunyom a szemem, s látom a mennybe, testvérek. Ehhez hit kell. És mivel az embernek megvan az öt érzéke, de nem tudja megragadni az Isten országát, ezért jön be a hatodik a gazdag ifjúnál, meg a kútra menő sikári asszonynál az öt férjem volt, a hatodik nem fér, a hatodik a vagyon, a paráznaság, a pénz, a vallás, hát ha kielégít. És drága testvérek, az eredmény az, hogy a 666 az nem annak a száma, aki téged meg tudna elégíteni. Az asszony, amikor a kútnál megtalálja a hetediket, és ezt szalassza el a gazdag ifjú a Jézussal való találkozásba, hogy sajnálta odaadni azzát, amilyen van, és tovább megy megszomorodva. Amikor megtalálod a hetediket, öt érzékkel születtünk, testvérek. Na most kicsik, szeretném tőletek megkérdezni, gyerekek, mit gondoltok, amikor megszülettünk, mit csinált mindegyikünk? Mi volt az első dolog, amit csináltunk? Mi volt? Sírtunk. Nagyon jó. Miért sírtunk? Tudjátok, hogy miért? Mert egy idegen világba születtünk bele. Ez nem az igazi otthonunk. Az igazi otthonunk a mennybe van. Itt csak átmegyünk 70-80 évig. Az igazi otthonunk ott van Jézusnál a mennyei Jeruzsálembe elkészítve. Oda vár bennünket az Isten. És azért sírtunk, mert itt ebben a világban öt érzékkel születtünk, és nem tudjuk megragadni azt. Hiány van bennünk, handicap van bennünk. Na most a második kérdés, mitől múlott el a sírás? Aki tudja, mondja hangosan. Mitől múlott el a sírás? Na jó, akkor nagyon figyeljetek, mert mutatom, jó? A sírásunk ettől múlott el. Betettük a szánkba, és elkezdtük szopni, hát igen, mosolyognak, mert volt, aki már akkor nagyot akart falni, és az egész öklét betette, és csillapodott a hiány, és csend lett. Aztán elmúlott 4 óra, és megéheztünk. Ez már nem ment. Oda tettek édesanyánknak a mellére, megéreztük édesanyánk mellét a szánkba, a tejet, ettünk, és megint csend lett. Csak hogy ez nem ment sokáig, mert éjjel 1 órakor keltünk, 3 órakor keltünk, úgyhogy egy pár nap után megvették az első csuszlit. És belerakták a szánkba, és átvertek minket, amikor hiány volt, elkezdtük szopni, és csend lett. És drága fiatalok, ma van, aki a tökmag fázisába van. Meg a rágó fázisába. Az ördög azt mondja, ülj be a Facebook elé, és vegyész tixet, nexet, pixet, minden, és rágj. Ne gondolkozz, rágj. Csak hogy a helyzet a belső ürességgel itt nem áll meg. Fog jönni majd az üvegnek a korszaka. Férfi testvérek, ismeritek ezt a korszakot? Amikor az üveg száját kell szopni. Figyeltek embereket, akik órákat ülnek az üveg mellett, és mindegyre megcsókolják az üveget? És ismertek embereket, akik a 40. szálat teszik be, és szívják? És nem tudom, van itt egy pohár víz tiszteletes? Nincsen? Nincs. Jó. Azért mondom, mert szeretném elmondani, hogy ez hol áll meg. A pokolba egy gazdag felemeli a szemét, és látja Lázárt a mennybe. És azt mondja, Uram, egyet kérek, Lázár a mennybe, nyújtsa az ujját egy pohár vízbe, jöjjön a pokolba, tegye a nyelvemre, mert igen, gyötrődtetem és szomjazom ebben a lángban. Testvérek, a pokolban nincs bár. A pokolban nincs kocsma. A pokolban nincs Tesco. Itt, ha kell, cigi átugrok. Ha kell nő, kimegyek az M5-ösre. Ha kell pia, akkor megveszem még kölcsön is, de a pokolban nincs. A pokolban tudjátok, hogy mi van? Belső, lelki, lelkiismeret, furdalás. Hogy egy márciusi napon a székesfehérvári templomba szólott az Isten, és be akarta tölteni az én lelki hiányomat, és meg is adta azt, aki betölti ezt, a názáreti Jézust, az ő fiát küldte el, de én tovább ragaszkodtam a varjúhoz. Én tovább ragaszkodtam a mocsokhoz. Én tovább ragaszkodtam a titokhoz. Én tovább otthon bezártam az ajtót, és megmaradtam a leprába, és a feleségem se tudja, hogy ki vagyok, és a férjem se tudja, hogy mi van bennem. 2 ember kötött házasságot, a 2 külső, de nem tudja, hogy ki a belső ember. Nem ismerte soha a belső embert. A belső ember csak te ismered, és ezt a belső embert keresi az Isten. Drága testvérek, én egy színmagyar, színreformátus faluba születtem és nőttem fel Erdélybe. És a mi családunkban nem volt kérdés az, hogy mi hova megyünk vasárnap. Vasárnap délelőtt, délután megfogtam a lánytestvérem kezét, és mentünk az Isten tiszteletre. És tulajdonképpen én a templomban nőttem fel 19 éves koromig, amíg el nem kerültem az egyetemre, a teológiára. És úgy, hogy az első emlékem kicsiként, mint az a kislány ott, 4 évesként, az első emlékem az, hogy a templom padjába ülök és forgatok egy könyvet, még a színére is emlékszem, meg a könyvre, hogy később megtudtam, hogy bibliai szemelvények, az volt a könyvnek a címe. És jártam vallásórára, egy nagyon jól dolgozó lelkész volt a gyülekezetbe, KT órára konfirmáltam, aztán ifi órára, és 19 éves koromig, amíg el nem mentem az egyetemre, ebbe a színmagyar, színreformátus faluban nőttem fel, De szeretném elmondani, drága fiatalok a karzaton, meg lent is, hogy gyerekek, hogy én ma úgy irigyellek benneteket. Tudjátok, hogy miért? Mert 19 éves koromig abban a magyar református templomban ott voltam minden istentiszteleten, és nem jött oda egy ember, akinek lett volna mersze felmenni a szószékre, és elmondani az embereknek az igazat. Az igaz az, amit Jézus mond a tanítványoknak, menjetek és hirdessétek az embereknek a megtérést és a bűnök bocsánatát. És ez azt jelenti, drága testvérek, hogy megtérés nélkül nincs bűnbocsánat. Lehet jönni úrvacsorát venni, lehet, csak nincs bűnbocsánat. A megtérőnek adja az Isten a bűnbocsánatot. És azt mondja Isten egy este egy teológiai tanárnak, az Ábrahám nemzedékéből, hogy Nikodémus, figyelj ide, ha újjá nem születsz, lehetsz te teológiai professzor az Ábrahám nemzedékéből, nemhogy bemenj az Isten országába, hanem meg se látod az Isten országát. És Nikodémus a nyomorult azt mondja, de hát, Uram, ezt isszák, eszik vagy isszák? És Jézus azt kérdezi, Izrael professzora vagy? Tanítod a rabbi generációt, és te nem tudod? Drága testvérek, ezelőtt egy évvel Debrecenbe evangélizáltam egy református gyülekezetbe, szinte a teológiával szembe, és szintén tele volt a templom, és azt mondtam a gyülekezetbe, hogy emeljék fel a kezüket a lelkészek, akik itt vannak. És felemelte a kezét a gyülekezetbe 12 lelkész, az engem meghívó lelkész, és velem 14-en. És akkor mondom, most az emelje fel a kezét, akinek a teológián elmondták, hogy hogy kell újjászületni. És testvérek, egy 82 éves bácsi, kis idős nyugdíjas lelkész, aki megérte a James Stewart ébredést, amikor a skóc fotballista evangélizált és Ungár Aladár fordította, felemelte a kezét, hogy ő tudja. Hát testvérek, miért van az egyház? Most mondjátok nekem meg. Mit kommunikál kifele a székesfehérvári gyülekezet? Iskolát épít, az is kell. Óvodát létesít, az is kell. De mi a lényeg? Tudjátok, mi a lényeg? Embereket kimenteni a kárhozatból és Isten országába vinni. Ez az egyháznak az egyetlen egy dolga. Ezt csináljátok? Van élő kapcsolatod az élő Istennel? Ismered a názáreti Jézust? És a benne való örök életet találkoztál vele? Vagy jössz ide minden vasárnap lábat lógatni, meg vallásoskodni? És nincs életed? És nincs életed? És az előbb a kicsik olvasták, de hogy lehet a tevének a tűf? És érdekes lehet, mert Zákeus átment. Zákeus, hogy lehet? És azt mondta, azzal zárták be az igeolvasást, ha figyeltétek, az Istennél lehetséges, de az embernél nem. Hát testvérek, hogy lehet újjászületni az eredeti szövegben felülről, ha az embernek nem lehet, de az Istennek lehet? Mit kell csinálni? Na látjátok, ezért nem üdvözölnek a székelyek, mert azt hiszik, hogy igen, csavarintos dolog, meg a magyarok, oda kell menni ahhoz, aki tud. Nem egyszerű? Ha az Istennél lehet, az embernél nem, akkor mit kell tegyen az ember, hogy megkapja? Menjen oda ahhoz, aki tud, és mondja azt, hogy Uram, nem tudom, arra kérlek, hogy könyörülj meg rajtam. De testvérek, mi áltatjuk magunkat. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy újjászületés nélkül nem fog bemenni a mennybe a római pápa se, a református püspökök se mennek be, az esperesek se mennek be, a miniszterek se mennek be, Obama se megy be, Merkel se megy be, Tony Blair se megy be. Isten igéje azt mondja, szükség néktek újjászületnetek. És drága testvérek, ebben a faluban minden volt, magyarkodás, reformátuskodás, templomba járás. Voltak programok, csak egyről nem beszéltek, hogyan lehetne üdvözülni. És 16 éves voltam, amikor eldöntöttem a szívembe, hogy én lelkész leszek. És 16 évesen nagyon komolyan elkezdtem tanulni nyelveket, magyar irodalmat, elkezdtem tanulni a Bibliát, mert Ceausescu sorvasztott, és azokban az esztendőkben mindössze Erdélybe 2 helyet engedélyezett a protestáns teológián felvételire, és mi jelenkeztünk 43-an arra a 2 helyre, püspökök, meg a fia, papfiúk, esperes unokák, és én egy falusi fiú, és bejutottam a 2 helyre. És drága testvérek, megtanultam héberből fordítani a Bibliát, görögből, megtanultam az inkák isteneit, meg az egyiptomiaknak mindegyik istenét, megtanultam, hogy mit hisznek a jehovisták, a konfucionisták, a muzulmánok miért robbantanak, egyet nem mondtak el a teológián, hogyan lehetne üdvözülni. Hogyan lehetne üdvözülni? Láttam, hogy vannak kollégáim, akik másképp hisznek, de hát azt hittem, hogy náluk ez a tradíció a faluba. Senki nem állított meg, hogy elmondja, amit én ma neked, van az élő Úrral, Jézussal egy találkozás. Hiszed azt, hogy az Isten fia feltámadta halálból? Igen? Testvérek, hiszitek, hogy az Isten feltámadta halálból? Igen? Akkor, hogyha feltámadt, él, igaz? És hogyha él, akkor lehet vele találkozni. Ha él, akkor lehet vele találkozni. Találkoztál-e vele? Mert az Zákeus történetében azt mondja is, arra vala elmenendő. Székesfehérváron megy keresztül Jézus. Székesfehérváron megy ma keresztül Jézus, és lehet vele találkozni. A kérdés az, hogy elbújsz a ruhád mellé, a palástod mellé, elbújsz az új ruhád mellé, hitegeted magad tovább, magyarázkodsz magadnak, kimented, kibeszéled magad, halasztasz, fügefa levéllel takarózol. Találkozol-e ma vele? Drága testvérek, elvégeztem a teológiát az 5 évet nagyon jó eredménnyel, és a végzés évében Erdély püspöke Csiha Kálmán keresett egy jobbkéz embert magának, és 2 teológiai tanár és az intézet rektora azt mondta, hogy Bódis Miklós lesz a legjobb. És így kerültem püspöki titkárnak Kolozsvára, püspöki hivatalba, aztán az értesítő országos lelkészilap főszerkesztőjének, és 30 éves koromban ott találtam magamat megvalósulva egy nagy 1100 lelkes magyar gyülekezet élén, minden működött, testvérek. Volt egy gyönyörű feleségem, 2 kislányom, fizetésem, palástom és tele templom, egy istentiszteletre vasárnap 450-en jöttek, 80 fiatal jött ifjúsági bibliaórára péntek este, amikor a legjobb filmek voltak, és 130 gyerek énekelt a gyülekezet kórusába, a feleségem vezette. És egy év alatt 150 férőhelyes ifjúsági központ épült fel. Egyetlen egy dologgal volt, drága testvérek, baj, tudjátok, hogy mivel? Ezzel. A lelkésznek a szívével. Mert van egy ilyen iga a Bibliában, és mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a saját lelkébe kárt van. Mit használ az, ha mindent megnyersz magadnak? Házakat, telkeket, villákat, plazmatévét, bankbetétet, de a saját lelked veszik el. A saját lelked veszik el. És azóta annyira szeretem azt az igét, amikor Jézus a Tiberiás tengerénél megkérdezi a profikat, a 7 oszlopapostolt, egy éjszakai eredménytelen halászás után, fiaim, van-e ennivalótok? És nem tudom, hogyha látjátok a hasamat, felemelkedek, szeretném elmondani, hogy Jézus ott nem erre kérdezett rá. Hogy Péter evette töltött káposztát aznap, meg fasírtott ketchuppal, hanem Jézus erre kérdezett rá. András, boldog vagy? Péter, fenn a karzaton, van megelégedett szíved? Van megelégedett szíved? András, sikerélményed? Filip, békességed otthon a családban van? Nem az a kérdés, testvérek, hogy meg kell tartani a szombatot, vagy nem kell megtartani? Hogy állasz a bűnnel? Az a kérdés. Az a kérdés. Hogy állasz a családodban? Hogy állasz a... Mi van a fejedben? Nem, hogy mit kell enni, meg mit nem kell enni, meg melyik. Ez, testvérek, olyan, mint a sikári kútnál az asszony teologizál, hogy hol kell az Istent imádni, miközben a hatodik vadházasságát éli. És drága testvérek, oda megy Jézus, és azt kérdezi, van ennivalótok, s ezek őszinték, azt mondják, hogy Uram, nekem nincs se békességem, se boldog, nem vagyok. És Jézus azt mondja, vessétek a hálót a hajó jobb oldalára, és ott kaptok. És kihúzzák, és 153 hal van benne. Tudjátok ez mit jelent, testvérek? Jézus nélkül az élet akármikor számítod majd ki 40 éves korodba, 60 éves korodba, 80 éves korodba, azt fogod mondani, Uram, egész életen keresztül küszködtem, üres a háló, az eredmény nulla. Ez fog lenni, testvérek, mindig ide fogsz jutni. Jézus nélkül összeadsz, szorzol, kivonsz, és ide fogsz jutni az életedbe, az eredmény zéró. Semmit nem fogtam, semmit nem értem el. És Jézussal 153, testvérek, a görög számmisztikában 153, tudjátok, mit jelent lefordítva magyar nyelvre? 153 görögből egyenlő, több már nem férhetett volna bele. Ha nekem lett volna egy 154. halam ilyen, ezért mondja ott az ige, hogy bár ennyi volt, nem robbant szét a háló, és be akartam volna szúrni a 153 közé, nem ment volna be a 154, mert Dávid azt mondja egyszer leülve az Úr oltára elé, ezt csak ő merte megtenni, hogy leült, és azt mondja, hogy Uram, mit tehetne hozzá Dávid ahhoz, amit te csináltál az én házam népével? Honnan indultam? Egy pásztorfiú voltam a juhok mellett, a legkisebb a 8 közül, és Izrael legnagyobb királyává tettél. Mit tudnék még hozzáadni? És a távoli jövőre is ígéretet adtál nekem. Ahhoz, amit Jézus ad, nem lehet semmit hozzátenni, testvérek. Olyan teljes az élet vele. De mivel ez nekem nem volt, meg egy este eljött, testvérek, és szeretném elmondani, hogy eljön mindegyik ember életébe, mint Heródes életébe, amikor recsint az ördög. Eljön egy nap, amikor az, akit magadban megtűrsz, megcsavarja a hurkot. Mert szeretném elmondani, hogy neked az parancsol, akié vagy. Az parancsol, akié vagy. Egy este Heródesnek, aki szerette hallgatni Keresztelő János evangelizációit, azt mondja, hogy vágd le Keresztelő János fejét, és nincs mentség, le kell vágni. Meg kell ölni a lelkiismeretet, mert azt parancsolt Heródesnek, akié volt. És drága testvérek, hallottam egy lelkésztől, hogy az ember a szemével két irányba nézhet. Nézhetsz így, és nézhetsz így. És én 30 éves koromig a szememmel mindig így néztem. De eljött egy februári este, amikor elkezdtem így nézni, és amit láttam belül, azt nem bírtam elviselni. És azon az estén én tudtam, hogy többet nem tudok a feleségem szemébe nézni. Egy vagyok kívül, és más vagyok belül. Azon az estén tudtam, hogy nem tudok többet úrvacsorát osztani. Nem tudok oda menni az Isten asztalához, megtörni a kenyeret, és belenézni a szemedbe őszintén úgy, ahogy ma nézek a szemedbe, és odaadni, és azt mondani, vedd el ez az Úrnak a teste. És azon az estén a kettős életem, a külső, elismert, már azt mondták a kollégáim, hogy esperesnek fognak választani, felfele ívelő útam meg a belüli nyomorult életem meghasonlott egymással. És azon az estén én vettem egy fejszét, egy facöveket, kimentem a templom zöld füvébe, levertem a cöveket sírhelynek, bementem a parókiára, bezártam az ajtót, négy sorba megírtam a végrendeletemet, elrendeztem hamar, és egyetlen egy dolog volt még megtennivaló, a családomat biztonságba vinni haza Kalotaszegre, aztán az volt a szándékom, a Trabant úgyis kartonból van, bemegyek egy kamion alá nagy sebességgel, és véget ér a szkizofrén élet. 3 évvel ezelőtt, testvérek, a román televízió készített egy 2x50 perces dokumentumfilmet. A megtérésünkkel, a feleségemmel együtt, a megpróbáltatásainkkal és a román missziónkkal. Ez érdekelte őket, és a műsorvezető, amikor ide jutottam, rám nézett elszörnyülködve, és azt kérdezi tőlem, és Bódis tiszteltes, attól nem félt, hogyha öngyilkos lesz, a pokolba kerül? Ránéztem, és adtam egy megdöbbentő választ. Jakab testvér azon az estén a pokol is jobbnak tűnt, mint ez az élet fenn, de Jézus nélkül. Eljutottál-e már oda, amiről csak Lukács mer írni, mert ő szívorvos volt, bírta? Azt mondja, ha valaki meg nem gyűlöli még a saját maga lelkét is. Aki meg nem gyűlöli a saját maga lelkét is, azt, aki hívő lehet, de tanítvány nem. Tanítvány nem. És drága testvérek, a családomnak azt mondtam, hogy, és ez igaz is, hogy bejelentkeztem Berekfürdőre egy konferenciára, és oda megyünk, de hát a szándékom az volt, hogy Kalotaszegen kiteszem a családomat, és aztán én megyek, és elvégzem a dolgom, de annyira elgyötört voltam a bűneim miatt, hogy Kalotaszegen a kanapén ülve elaludtam, és mire felébredtem, a család már ott ült az autóba, hogy akkor megyünk Berekfürdőre. És testvérek, azt a 150 kilométeres útat nem kívánom senkinek. Minden kamion, ami szembe jött velem, jött egy idegen hang, csavard meg most a kormányt. Csavard meg a kormányt! És jött egy csendes hang, de hát nyomorult a hátsó ülésen, itt van a családod, ők miért menjenek veled a halálba? És ebben a tusában az autó megállott a Berekfürdői Megbékélés háza előtt, és kezdődött az esti evangelizáció, és Isten odahozott egy rákos református lelkészt, aki elmondta, hogy az apja debreceni teológiai professzor volt, ő orvos lett, de a világháború idején Budapesten naponta 40 kezet és lábat kellett levágni fűrésszel. És egy idő után ez nem ment csak egy deci konyakkal, utána kettővel, aztán 60 lábat kellett levágni, sebesültet, szemeket kiszedni, és utána már csak egy literrel. És így lett zugivó. És elmondta, hogy egyszer beállított hozzá egy lelkésztársas, azt kérdezte, hogy Laci, nem jönnél le Biatorbágyra, van ott egy csendes hét. Ha nem bírod tovább, egy nap után hazajöhetsz, és azt mondja, hogy azt mondtam én is, egy kemény ember volt, hogy elmegyek. És a bejáratnál kapott egy olyan kis igéslapot, mint te most a kijáratnál, és az volt ráírva, amikor kiáltottál, meghallgattam. És azt mondja, hogy tudta, hogy az Isten a nyűszítését meghallgatta, és lehullott róla a bilincs. Pocsai Sándor testvérem Kárpátalján, aki az Iszákos mentő misszióba dolgozik, mondja, hogy sok lelkész neki Kárpátalján azt mondja, hogy Sanyi testvér, te elhiszed, hogy csak úgy 10 nap után valaki az alkoholtól megszabadul? És azt mondja, mindig azt mondom neki, hogy fiúk, én soha nem mondtam, hogy 10 nap után szabadul meg valaki az alkoholtól. Én azt hiszem, hogy egy pillanat alatt megszabadul. Ha rád hull a Jézus vére, ha odaállasz a Golgotai kereszt alá, még egy perc se kell. És az Isten lemossa rólad a bűnt. A megtérés nem folyamat. A vérfolyásos asszonya, hogy megérintette Jézust, azonnal megérezte, hogy meggyógyult a testébe. Ahogy a lepráshoz hozzányúlt Jézus, mert az azt kiáltotta, hogy ha akarsz, meg tudsz engem gyógyítani, ott helyben letisztult róla a lepra. Péter, mikor süllyedt a vízbe, hogy kiáltott, hogy Uram, segíts, Jézus azonnal kiemelte, nem mondta azt, hogy tudod mit, Péter, így áll azért egy kis tengervizet. Hagylak még, hogy fuldokolj, hogy tanuld meg a leckét. Nem, kinyújtotta a kezét. Mikor kiáltasz Jézushoz, Jézus azonnal jön. Alig várja, hogy felkeljen az Isten, és utána nyúljon. És drága testvérek, láttam ezt az embert, az Antal József betegsége volt neki, ami elvitte Antal Józsefet, nyirokmirigy rák, fel volt dagadva, és a szószéken elmondta azt, hogy még pár napja van hátra. És úgy is volt, az András kórházba meghalt, és néztem ezt az embert, és nem értettem azt, hogy készül meghalni, miért ragyog ennek a szeme. Miért csillog ennek a szeme? Én itt vagyok 30 évesen, gyönyörű családdal, lehetnék megelégedett, és nem vagyok olyan boldog, mint ez a másik. Milyen van ennek a református papnak, ami nekem nincs? És életemben először hallottam valakit, hogy elkezd beszélni egy véres trónról, a Golgotai keresztről, és azt mondja, az a bűnös, aki oda megy, bűnbocsánatot nyer tőle. És ebben a pillanatban történt valami a teremben. Felragyogott előttem a kereszt. Láttam, ahogy ő gyötrődik, és középen valaki kiment, és egy lándzsa volt a kezébe, és a gyötrődőbe beleszúrta a lándzsát az oldalába, és ebben a pillanatban a szószékről jött a hang, te vagy az az ember. És ebben a pillanatban lehúlott a lepel. Én már tudom, hogy Jézus nem a zsidók ölték meg. Nem a rómaiak, nem a papok, nem Pilátus, nem Heródes, nem Kajafás. Drága testvérek, ma a székesfehérvári templomba ti valaki olyant hallottok, hallgattok prédikálni, aki a bűneivel megölte az Isten fiát, Jézust. Érettem halt meg. Azért, hogy az én bűneimet elmossa. Amikor ezt megértettem, én nem tanakodtam testtel és vérrel. Futva mentem, oda mentem ehhez az emberhez, és elmondtam, hogy a szakadék szélén állok. Megfogta a kezemet, bevitt egy szobába, leültetett az ágyra, és azt kérdezi tőlem, Miklós, elengedett, hogy imádkozzak érte? És mondom, igen, elkezdett értem imádkozni, vitt megint a trón elé. Aztán rám nézett, és azt kérdezi tőlem, te akarsz magadért imádkozni? És csináltam valamit, amit 30 éves koromig soha. Lecsúsztam az ágyból a térdemre, és kinyögtem három mondatot. Uram, elrontottam az életemet, mentem a saját fejem után. Úgy, ahogy én gondoltam, hogy jó neked szolgálni, és nézd meg, hogy tönkre van az életem. És ebben a pillanatban kimondtam azt, ha tudsz valamit tenni, könyörülj meg rajtam. És felálltam könnyes szemmel, és tudtam azonnal helyen, hogy miért ragyog a másiknak a szeme. Tudtam azonnal helyen, lehúltak a bilincsek, hogy örök életem van, hogy én hazamegyek. Kiléptem a folyósóra, és három percig kinyílt a fülem. Hallottam, ahogy a mennybe az angyalok meg a szentek énekelnek. Szöveg nem volt. A szöveg a Jelenések 14-ben van, akit érdekel. Melódia volt. Ezrek, mint nagy hullámok verése. Jött az áradat, és testvérek, tudtam, hogy én értem énekel a menny. Hogy a bárány nem halt meg hiába. Nem szeretné itt ma valaki, hogy érette énekeljen a menny? Nem akarsz az üres szíveddel, a betöltetlen lelkeddel, a bűnös életeddel hazajönni, örömet szerezni fenn a mennybe, mert meg vagyok győződve, hogy ezen a reggelen az összes angyalsereg Székesfehérvárt nézi a református templomot. Lesz egy valaki, aki elindul, akiért nem halt meg a bárány hiába, mert ha tovább mész innen öntelten, és magadat mentve és magyarázkodva, akkor érted, hiába halt meg a bárány. Éretted, hiába adta a vérét, mert nem tudsz vele kezdeni semmit. És tudjátok, mi a reménységem? Hogy egyszer majd énekelni fog még értem a menny, amikor belépek a gyöngykapun, amikor megérkezek. mert most csak úton vagyok. De egyszer átlépem a gyöngykaput fehér ruhába, és az én megváltómmal elindulok az üvegtenger felé. Ó, hogy szeretnélek a családoddal ott látni, az üvegtenger mellett fehér ruhába, felemelt kézzel áldani a bárányt, hogy nem halt meg hiába, ezért utaztam 500 kilométert, hogy ott legyél az üvegtenger mellett. És Jézus Krisztusban az út ki van nyitva. A fehér ruhád el van készítve, megmosatott a vérbe, a bűneid a kereszten le vannak rendezve, meghalt érte a bárány, nem kárhoztat téged, az fog elkárhoztatni, ha nem jössz. Az fog kárhozatra vinni, ha ma megkeményíted a szívedet újra, és nemet mondasz az Isten hívásának, akkor elveszel, és a székesfehérvári templomból mész el a pokolba. És azt fogod majd mondani az ítéletkor, Uram, itt furujáztál, itt énekeltél, itt prédikáltál, én ott voltam. És Jézus azt mondja majd neked, de én meg nem ismerlek téged. Én nem ismerlek téged, mert a juhokat megfestik testvérek. És meg tudja valaki mondani, hogy Egyiptomból mi hozta ki Izraelt, mi mentette meg az utolsó este? Mi mentette meg az utolsó este? Az ajtófélfán a bárány vére. Ott van a bárány vére a családodnak az ajtófélfáján. A bárány vére ott van a szívednek az ajtaján. Mert ez az egy ment meg. Ez az egy ment meg. Meszelhetett fehérre 50 000-szer a házadat, meg az ajtódat. El fogsz kárhozni. Egy fog téged megmenteni, ha üdvözölni akarsz, a názáreti Jézusnak, a báránynak a vére. Kik ezek és honnan jöttek, kérdezi Jánost az angyal. Ezek, akik jöttek a nagy nyomorúságból, minden nép, vallás, jöhettek katolikusok, és meg lehet mosni a ruhádat a bárány vérébe. És jöhettek reformátusok, vallásosak, meg lehet mosni a bárány vérébe. Jöhetnek az adventisták, meg lehet mosni a bárány vérébe. Romániába térnek meg a vámosok, a politikusok, a polgármesterek, az orvosok, mert már megvan minden. Ház, gyerek, család, autó, minden. Lux. Egy nincs. Belső békesség. Belső békesség. És ez nem volt meg drága testvérek Zákeusnak. Ez nem volt meg Zákeusnak. És... testvérek, sokan mondják, azt imádkozzák így, hogy drága Jézus. Hát tényleg az, én nem hirdetek itt nektek olcsó evangéliumot. Felolvasok egy verset, a Kübekházi Nemzeti Evangelizációkor nyomta a zsebembe egy idős néni, nem tudom a nevét. A versnek nincsen címe, három soros, és befejezésül ezt szeretném nektek elolvasni. Ki hegyre megy, annak kardok köz kell járni, és odafönt a csúcson keresztnek kell állni. Az jut csak odafel, akit Isten keresztel, de nem babérággal, hanem tövissel keresztel. 100 000 kard éle fog szívébe vágni, mégse engedj, Uram, félúton megállni. Drága testvérek, ma este lehet jönni, ma este lehet jönni, ma egész nap lehet jönni, holnap este lehet jönni, holnap után este lehet jönni, és fel lehet menni a szúrós vadfügefára, mint Zákeus üres szívben. Kihashatat a kezed, a lábad, a tested. Azt mondja az ige, hogy az egész vagyonodat tűzre adhatod, meg az egész életedet. De azt mondja az Isten, ha szeretet nincsen benned, semmi hasznod belőle. Ha ma a szívedet nem adod át Jézusnak, abból, hogy itt voltál, semmi hasznod nem lesz, hanem kárhozatodra lesz. Tudod, hogy miért? Mert ma Isten behúzott téged a csőbe. A mai naptól kezdve nem mondhatod, hogy nem tudtad. Végignézek a gyülekezeten, és úgy látom a szemeteken, hogy mindegyik tudja, hogy mit kell cselekedjen. Itt tiszteletes ma nem aludt senki, és nem unatkozott senki. A kérdés az, hogy mit fogtok testvérek csinálni, kimenve innen. Engedelmeskedtek az Istennek, megtértek az élő Istenhez üdvösségetekre, keresni fogjátok az élő Istent, vagy legyintettek egy nagyot, és handicapen, fogyatékosan tovább mentek, s majd a pokolba kéred a csupor vizet. Tudjátok, hogy mit hiszek? Hogy annak a gazdagnak nem a víz kellett, hanem az új. Mert megszokta, hogy a hiányát kiélje. De a pokolba már nem lehet, itt a földön igen. De szeretném neked hirdetni, hogy az Isten adott valakit, akivel betöltse a te lelki hiányodat, és ez az ő fia. És mindaddig neked békétlenséged lesz, amíg őt be nem fogadod a szívedbe. Szent Ágoston azt mondja, Uram, akkor nyugszik meg a lelkem, akkor csendesül el, ha megtalállak téged. Drága testvérek, adja a kegyelem Istene, hogy ezen a mai vasárnapon, ma, ha az ő szavát hallod, ne keményítsd meg a szívedet, eljuss a feltámadott Názáretivel való találkozásra, és megváltozzon az egész életed. Megteljen a szíved békességgel, megteljen a szíved benned való örömmel, és el tudj menni innen a templomból a Szentlélek örömével. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Amen.
Helyünkön maradva, hallgassuk meg John Baston Concerto című darabjának második tételét. Furulyán játszik Tudyi Andrea.
Köszönjük szépen. Csendesedjünk el, testvérek, hajtsuk meg a fejünket ülve maradva imádkozzunk. Drága Úr Jézus, arra kérlek erőssze, hogy áld meg ezeket a gyermekeket. Uram, áld meg a te áldásoddal, a te kegyelmeddel őket. Öleld körül őket, és ajándékozz meg őket, Uram, a legnagyobb ajándékkal, a te kegyelmeddel, hogy a te országodba furuljázzanak, és a te országodba énekeljenek majd. És imádkozok a szüleikért, Uram. Azokért, akik ma teljes emberi értelemmel megértették a te akaratodat, megértették azt, hogy mit kell cselekedniük, ébresz bennük bűnbánatot. Uram, megvan a családunknak minden, már mindent megszereztünk, mindent megvettünk, mindent elértünk, ami a léthez szükséges. Uram, olyan jó lenne megtalálni téged, megbékélni veled. Ha megnyugodna az életünk, a házasságunk, ha a családunkban valóban otthon lenne is kuckó, ha ott lakoznál, Uram, a mi életünkbe. Hadd legyünk olyanok, mint Zákeus, aki leszállt azonnal és örömmel befogadta a házába. Uram, lehetünk mi ezüstből, aranyból, gyémántból, porcelánból, ha az arany benne van a mocsárba, ha benne van a koszba, a sárba, el van veszve, semmit nem ér. Az arany csak úgy ér valamit, ha meg van találva, akkor van értéke. Uram, hálás a szívem, hogy eljöttél és aláhajoltál, a sárba, a bűnbe, az iszabból kiszedni az aranyat, az ezüstöt, a porcelánt, bennünket, Uram. Köszönöm azt, hogy lehajoltál értünk és megkerestél, hogy piszkos lettél és magadra vetted a kereszten a bűneinket, azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Kérlek, Uram, hogy tarts meg minket a te szeretetedben. Köszönöm, hogy örök szeretettel szeretsz minket, ezért rendezted meg ezt a vasárnapot is, és ezért hívtál ide bennünket, hogy szólni tudj hozzánk, hogy beszélni tudja a lelkiismeretünkkel, és szólni tudja a szívünkhöz. Könyörülj meg, Uram, hogy meg ne keményedjünk. Uram, áldott légy azért, hogy viharok, nehézségek által is puhítod a szívünket, sokszor kellemetlen ez nekünk, de hadd értsük meg, hogy a viharban is te vagy ott, és te keresel minket. Imádkozok a vesztességet érőkért, Uram, a gyászolókért, azokért, akik egyedül maradtak, az özvegyekért, árvákért. Könyörgök azokért, akik elestek, Uram, a hitnek az útján, meggyengültek, elcsüggettek, és imádkozok azokért, akik súlyos titkokat, bűnöknek a láncait rakosgatták fel magukra, és Uram, depressziósan, pszichiátriai kezelésekre járnak, Uram, mert nem tudják elviselni az igazságot, nem tudnak szembenézni saját magukkal. Uram, oldozd fel őket, okult utaktól tisztíts meg bennünket, szenvedélyektől szabadíts meg bennünket. Köszönjük, hogy te vagy a szabadító, és készen van számunkra a szabadulás. Legyen áldott a te neved, és imádkozunk ébredésért, megtérésekért a gyülekezetbe, hogy építsd meg a gyülekezetet, állíts talpra nagy sereget, Uram, ebben a gyülekezetben, akik teljes szívből megszentelve, törekedve követnek téged, és imádkozunk Székesfehérvárért, ébredésért, Uram, ebben a városban, hogy terjedjen a tűz, és imádkozunk a magyar nemzetünkért, Uram. Hadd ne alázza meg se Zlota, se Ficó, se senki, Uram. Állíts helyre bennünket. Uram, és add vissza a méltóságunkat, és add vissza a benned való hitünket, a veled való kapcsolatunkat. Mindezt fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében kérjük. Hallgass meg imádságunkat, ő érette. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonyságul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy én ma az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük el a 329. dicséret 3., 4. és 5. versét. A 329. dicséret 3. verse így kezdődik. Halálban éjben vártam én.